erős vár a mi Istenünk. Jó fegyverünk és pajzsunk. Testvérek, új reggel virrat, új kegyelem, új ajándékok, új üzenetek. Sok mindennel készült, azt gondolom, az Úristen mára számunkra. Kérdés az, hogy hogyan érkeztünk meg. Tegye fel a kezét az, akinek nagyon-nagyon pihentető volt az éjszakája. Tegye fel a kezét az, akinek nagyon nem sikerült pihennie éjszaka. Többen vannak, akiknek nagyon sikerült, vannak olyanok, akiknek nagyon nem, és vannak, akik egyáltalán nem tették fel a kezüket, tehát... Ja. Igen. Igen. Vannak... Igen. Ja, de itt ebben semmilyen marasztalás nem volt, ez tény megállapítás volt. Szóval, hogy azért vannak ilyen külső tényezők, most már csendesedjünk el, és foglaljunk helyet, hogy vannak zavaró tényezők. Tehát nagyon sokszor előfordul az az életben, hogy úgy nagyon tudjuk, hogy mit kellene, meg hogy kellene, csak éppen az életnek vannak olyan eseményei, amik zaklatottá tesznek minket. Például az, hogy egy új napot kipihenten kezdjük, azért az sokszor feltétele annak, hogy úgy tényleg mindent át tudjunk venni. Ha éjszaka nem alszunk, akkor sokkal nehezebben bírunk figyelni. Akár csak az is, hogy nem azért, mert unalmas az, amiről beszélnek, hanem fizikailag a testünk erőtelen, és nagyon nehéz átvenni. Szóval, hogy ennek tudatában indítjuk ezt a mai napot, hogy de jó lett volna, ha mindenki úgy jön, hogy majd kicsattanok az energiától, az erőtől, a készségtől, mindentől, de azért olyan vegyes a kép, amivel indítjuk a napot. Viszont, ami a jó hír, hogy vannak akadályozó tényezők, de nem ezeken múlik, hogy az Isten meg tud-e minket szólítani. Lehetnek bármilyen akadályok körülöttünk, vagy mögöttünk, Isten képes azokat lerombolni, és azoknak az ellenére, vagy azokon keresztül olyan szinten megérinteni, szíven találni, megeleveníteni, felüdíteni, hogy mi kapkodjuk a legjobban a fejünket, hogy na hát Uram, ez köszönöm. Na az a reménységem, és elcsendesedünk egy imádságra, hogy... ezt tudjuk majd megélni ezen a mai napon, és így kérjük az Isten áldását erre a mai napra, és így fogjuk majd énekelni az énekeket. Imádkozzunk! Drága Urunk, köszönjük neked azt, hogy újabb reggel köszöntöd be ránk. Köszönjük neked azt, hogy tart még a kegyelmi idő, ami életünknek az ideje, amikor elkészített dolgokat vehetünk át, konkrét helyzetekkel megküzdhetünk és helytállhatunk bennük, és hogy olyan dolgokban lehet részünk, amikben megerősödhet a veled való kapcsolatunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te itt vagy velünk ebben a táborban. És köszönjük azt, hogy bár voltak, akiknek nehéz volt az éjszakájuk, voltak, akiknek nagyon pihentető, voltak, akiknek ilyen is, olyan is, de mégis most itt lehetünk te előtted, és arra kérhetünk téged, hogy... te nyisd meg a mi szívünket és fülünket, hogy valóban találkozzunk veled, és befogadjuk mindazt, amit te fontosnak tartasz számunkra átadni. Kérünk, Urunk, hogy te add, hogy teljes szívvel és teljes lélekkel téged tudjunk dicsőíteni, és hogy azokban a helyzetekben, amikből jöttünk, tőled kapjunk útmutatást. Amen. És akkor zeng lelkem ez új reggelt, ezzel kezdjük, utána pedig azzal az énekkel folytatjuk, hogy jöjj, add tovább a jó hírt. És az a kérésem, hogy a zeng lelkem ez új reggelt, azt ülve énekeljük, aztán a jöjj, add tovább a jó hírt, annál meg álljunk föl, jó? Hiszen az egy mozdító ének. foglaljunk helyet. Van az az énekünk, hogy olyan örömöt, mint a forrás. Emlékszünk rá, hogy mi minden van még abban a felsorolásban? Öröm, béke, szeretet, hit, szikla, hit, mint a szikla, igen. Reménység, igen. Csend, így van. Közösség. Mindjárt kivetítjük. Mehet a kivetítés. Ügyes volt, Bence. Na, testvérek, gyerekeket hívjuk ide előre, hiszen a gyerekek tudomásom szerint ezzel az énekkel készültek, ugye? Nem így tudjátok? Jó. Nekem ezt csiripelték, ugye, ezt énekel. Na, gyertek ide előre, és akkor...
Gyakoroltátok, ugye?
Ugye?
Gyakoroltátok, ugye? Jó.
Na, gyertek ide előre. Gyertek előre, és akkor testvérek, hogy énekeljük? Együtt énekeljük a gyerekekkel ezt az éneket. Tehát az örömöt, békét, szeretetet, hitet, reménységet énekeljük normál hangerővel. De utána, amikor a csendről énekelünk, akkor azt nem lehet a csendről úgy énekelni, hogy kiabálunk, ugye? Hanem akkor levesszük a hangerőt, és csendesen, halkan énekelünk, és az utolsó versre pedig az olyan közösséget, mint a család, arra megint visszavesszük a hangerőt a normára. Jó? Akkor így mehet, olyan örömöt, mint a forrás.
Vigyázz mindig rám! Jöjj, Izrael!
Áldjon meg benneteket, és minket is, és készüljünk az ige hirdetésre a Drága Szentlélek Jöjj énekkel.
Thank you.
Csendesedjünk el és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, köszönjük neked azt, hogy itt lehetünk. Köszönjük azt, hogy szólhat a te ígéd hozzánk. Köszönjük azt, hogy te nem akarsz otthagyni minket, ahol vagyunk. Nem akarsz minket a szenvedéseinkben, a bajainkban, a problémáinkban, a nyugtalanságainkban hagyni minket. Hanem szeretnéd, hogy békességünk legyen. Szeretnéd, hogyha az életünk minden területén átélnénk azt a békességet, amelyet a te szent fiadban kaptunk. Kérlek, Uram, add meg ma számunkra azt, hogy el tudjunk csendesedni. Ki tudnánk nyitni a mi szívünket, a mi fülünket, arra, hogy meghallhassuk, mi az, amit elkészítettél a mi számunkra. Így kérlek, Uram, hogy add a te szent lelkedet ma számunkra, hogy által tudjuk megérteni mindazt a sok-sok ajándékot, amelyet most felkínálsz nekünk. Amen. Két igét fogok felolvasni, azt majd megkérem a testvéreket, hogy állva hallgassuk meg ezt a két igét. Két vers lesz, az egyik Pálnak a korintusiakhoz írott első levelének a 14. fejezetéből a 33. vers. Mert Isten nem az űrzavarnak, hanem a békességnek Istene, mint ahogyan ez a szentek valamennyi gyülekezetében történik. A másik ige, amit választottam, az János evangéliumának a 14. fejezetében, ugyanúgy ez is egy 14. fejezet, a 27. versét. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Urunk, a te igéd lélek és élet. Add, hogy számunkra is azzá legyen. Amen. Gondolom azt, kedves testvérek, hogy nem csak én vagyok egyedül úgy, hogy gyülekezetbe járok. Hogy van egy közösségünk, ahol Istennel találkozunk, és olyan emberekkel, akik szintén Istenre vágyakoznak, és őróla szeretnének minél többet megtudni. A mai alkalom folyamán egyszerre fogunk beszélgetni kicsit a gyülekezetről, és főleg a korintusi levél kapcsán. A másik részben, talán ez egy kicsit hosszabb is lesz, visszatérünk ahhoz, amit még Enikő beszélt hétfőn, a békességhez. Hogy mit is jelent ez a békesség? Hogyan is lehet ez a békesség meg a mi életünkben és a gyülekezetünkben? Én már a gyülekezetben, hát mióta az eszemet tudom, járok, és azelőtt is a szüleimmel, de ez még nem jelent semmit, hogy tapasztaljuk. Mi is ez a gyülekezet tulajdonképpen? Valahová, ahová eljárunk, együtt vagyunk, beszélgetünk, Istennel vagyunk, vagy mi is tulajdonképpen ez a gyülekezet? Ha a magyar szón elkezdünk gondolkodni, talán valami hely, ahol gyülekezünk? Elkezdünk gondolkodni, ez az egy kicsit kevés. Elég sok mindenhez gyülekeznek az emberek. Akkor mi is lehet ez? Gyülekezünk valaki köré? Valami köré? Ez már közelebb áll a megfejtéshez. De azt kell látnunk, hogy a bibliai szó, az újszövetségi szó, ami itt szerepel, az nem, ezt, nem csak ezt a, vagy nem is erre a gyülekezésre teszi a fókuszt. Az a szó, ami a gyülekezet szavát jelenti az újszövetségben, az az eklézia. Ami sokszor az egyháznak is szoktuk mondani, erre majd később kitérek, hogy ez hogyan kapcsolódik az egyházhoz is. De tulajdonképpen a gyülekezet szava az az eklézia, ami egy toldalékból áll össze, és egy igéből. Az eleje a toldalék, az ek, ami bólbőlt jelent, és az eklézia, a kaleó, egy ige, ami azt jelenti, hogy hallan, kihívni, hívni. És tulajdonképpen azt jelenti ez a szó, hogy kihívni. Ha a gyülekezet értelmében nézzük, akkor azt jelenti, hogy kihívott a közössége. És ahogy egy szótárban olvastam, valamilyen célból a többiek közül kihívott társaság. Tehát valamire és valamiből kihívott embereket az Isten. És azokat egy közösségbe szervezte. Nagyon sokszor, amikor olvassuk az Új Szövetséget, és a magyar szöveget olvassuk, És látjuk benne a gyülekezet szót, sokszor nem is szerepel ott a gyülekezetnek a szava, az eklézia, hanem helyette, sokszor például az apostolok cselekedetében is olvashatjuk, hogy helyette az szerepel, hogy hívők sokasága. Amikor például a pünkösdi csodánál sokan megtérnek, és mondja az ige, hogy hívők sokasága lesz, azt a magyar gyülekezetnek fordítja. Az Egyiptomból kijött izraelitákat is gyülekezeteknek mondja az Új Szövetség, István az ő védőbeszédében, úgy hivatkozik az izraelitákra, akiket kihívott Isten Egyiptomból, hogy ők egy gyülekezet. Ott is ez az eklézia szó szerepel. Őket is Isten megszólította, és kihívta valamiből. Az Új Szövetségben, főleg Pálnál lesz nyilvánvalóvá, hogy a gyülekezet az a minden nemzetségből kihívott test. Tehát minden nemzetből, minden közösségből, minden élethelyzetből hív az Isten embereket magához. És ezek a gyülekezetek, ezek a hívők közössége együtt az egyház, Krisztus teste. Tehát a hívők, az egyének alkotják a gyülekezeteket, és ezek a gyülekezetek magát az egyházat, amelynek Krisztus a feje. Nem véletlenül mondja Luther azt, amit, ha jól emlékszem, Deák Lacitól hallhattunk egyik este, hogy gyülekezetében él az egyház. Tehát tulajdonképpen az egyház alapja, a kereszténység alapja ezek a gyülekezetek. Azoknak az embereknek a közössége, akiket Isten megszólított és elhívott. Isten az elhívott embereket nem hagyja úgy magukra, hanem közösségbe szervezi őket. Közösségben nevezi meg őket. Közösségben akarja őket látni, ahol egymás számára jelen tudnak lenni. Egységben rendezi a hívő embereket. És megszabja azt, hogy kinek is tartoznak felelősséggel ebben a közösségben. Összeszedtem elsősorban a Korintusi levél alapján, de minden máshonnan is hoztam igéket, pár négy pontban, hogy mi a biblikus gyülekezet alapjai. Miket mondhatunk róla ez alapján, a levél alapján, meg ez alapján, az ige alapján, meg még a Timóteushoz írt levélből is hoztam igét, hogy mit tudunk mondani, hogy mi jellemez egy biblikus gyülekezetet. Mi kéne, hogy legyen az alapja egy gyülekezetnek? Istentől, első mondhatjuk azt, hogy Istentől jövő rend és békesség. Ahogy ezt itt a 33-ban is olvashattuk, felolvasom újra, mert Isten nem az űrzavarnak, hanem a békességnek az Istene. Mint ahogyan ez a szentek valamennyi gyülekezetében történik. Isten rendje és békessége a gyülekezetben. A gyülekezetben Istennek kéne uralkodnia. Akkor lenne úgymond igazán gyülekezet, hogyha Isten vezeti, Isten uralkodik benne. És hogyha Isten vezeti ezt a gyülekezetet, ezt a közösséget, akkor lesz benne rend és békesség. De ennek feltétele van az Istennel való kapcsolat. Pál bátorítja is a híveket, hogy minden dolog tisztességben és rendben történjék közöttetek. Tehát amikor konfliktusok vannak, amikor ellentétek vannak, mert lesznek, azt hogyan oldják meg? Sose felejtem el, nővérem Győrben volt kollégista, ott tanult az egyetemen, és oda járt egy kis metodista közösségbe, és egyszer úgy jött haza, hogy kifakadt belőle egy öröm. Hogy járt oda a Biblia órára, szalad az ágyukatom, járt oda egy Biblia órára, és egyszer csak felállt két idősebb testvér, és elkezdték megbeszélni a problémájukat. Kiderült, hogy valami nagy vita támadt kettőjük között, és nagyon csúnyán összevesztek. De az Isten igéje előtérben van a mi életünkben, akkor valami csodálatos módon tudnak ezek a problémák megoldódni. És a nővére mondta, hogy azóta se látott még ilyet, hogy ez a két testvér felállt, és elkezdték megosztani egymással, hogy ők mit követtek el a másik ellen. És azt, amit az ember azt gondolná, hogy lehetetlen, mert ott van bennem az indulat, hogy de ő mit tett velem, vagy mit tett ellenem. És hogy ott mégis meg tudták beszélni. És a rendben és békességben tudott történni az, amely eddig elképzelhetetlen volt. És ez a nővéremet nagyon megérintette, hogy micsoda szeretet munkálkodott ott. A második pont, amit kiemeltem, hogy építő szolgálat. Építő jellegű szolgálat. Az embernek az Istentől kapott ajándékait arra kell használnia, hogy építsék a Krisztus testét. Ne pedig zűrzavart vagy káoszt okozzanak. A szolgálat célja a közösség építése és a hit megerősítése. Tehát az, amire elhívást kapnak, amiről ezek a kihívott emberek közösségben vannak, egyrészt az, hogy az ige által a közösséget építsék, és az emberek hitét erősítsék. Hogy ott legyenek egymásnak akkor is, amikor a másik éppen megfárad, amikor valami probléma történik vele, hogy készek legyenek ott lenni a másiknak. A harmadik pont, amit kiírtam magamnak, az a szeretet egymás iránt. Mert az 1 Korintus 13-ban, pont az előttel lévő fejezetben Pál nagyon hangsúlyosan lefekteti, hogy a Istentől kapott drága szeretet tartsa össze, és segíti megőrizni a békességet az emberi közösségben, a gyülekezetben. Tehát az Istentől kapott szeretet az alapja a mi együttlétünknek, ha tőle kapott szeretet lesz az alapja, akkor tudunk egymás iránt is szeretettel szolgálni, szeretettel lenni. És ide még a szeretethez gondoltam azt elmondani, hogy nagyon sokszor szoktuk mondani, és ez igaz is, hogy az egyház láthatatlan. Ezt arra szoktuk mondani, hogy ne felekezetekben gondolkodjunk, csak hogy vannak az egyedül üdvözítő evangélikusok, meg a többi mindenki sehova, vagy fordítva bármit mondhatnék. Mert nem így van. A Krisztusban hívők közössége az egyház. Ez láthatatlan. De ezt nagyon sokszor túl tudjuk hangsúlyozni. És erre Francis Schaeffer az ismertetőjelük a Szeretet című könyvében hívja fel a figyelmet, hogy amikor Krisztus azt mondja, hogy arról fogja mindenki megtudni, hogy a tanítványaim vagytok, hogyha szeretitek egymást, ez nem láthatatlan. Ennek láthatóvá kell válnia. Annak, hogy az egyik hívő testvér szereti a másikat, és most nem a világról beszél itt Jézus, hanem a gyülekezetben lévő testvérekről, a hitben a testvéreimről, hogy az legyen látható mások számára is. Mert az ő kezükbe olyan nagy ítéletet adott felettünk az Isten, hogy megítélhetnek minket, hogy nem tartozunk a Krisztushoz, ha nem látják rajtunk, hogy egymást szeretjük. Tehát ennek láthatóvá kell válnia. A negyedik pont, és ez az utolsó pontom, hogy Isten igéjének a központi helye. Hogy legyen meg a gyülekezetben az Isten igéjének a központi helye. Hogy központban legyen az ige. A gyülekezetben az Isten igéje legyen a vezető, amelyre minden tanítás és szolgálat alapul. Ezt olvashatjuk a 2. Timóteusban is. Látjuk azt, hogy mennyi ajándék jellemez egy gyülekezetet. Mennyi mindent ad Isten ajándékul, segítségül, hogy a gyülekezetben lévő testvérek megállhassanak az élet nehézségei közepette. Mégis azt tapasztaljuk sokszor, hogy nem ilyenek a mi gyülekezeteink. Nincsen benne sokszor békesség. Nincsen benne rend, hanem széthúzások vannak, feszültségek vannak, és ellentétek vannak. Akkor az emberben felmerül a kérdés, ami az egész hetünk témája is, hogy mi az a békesség, amelyet Isten kínál a gyülekezeteibe, az emberek életébe, a személyes életünkbe. És most főleg erről a békességről szeretnék még beszélni, hogy újra visszatérve és kihangsúlyozva, újra mosson át minket az a békesség, amiről hétfőn is beszéltünk, hogy mi az, amit kínál nekünk az Isten? Mi az, amit ad nekünk? És ez, először nézzük meg, hogy mit jelent a békesség a bibliai időkben. Mert nekünk vannak fogalmaink, hogy mennyi mindent jelent, háborús, konfliktus, stb. Mit jelentett az életünkben a békesség, hogy fel is soroltuk. De vajon hogyan gondolkodhatott erről a bibliai idők embere? Nem véletlen, hogy akkor is, és ma is azon a tájon így köszöntik egymást az emberek, hogy békesség neked, ahogy hallhattuk hétfőn is. Akkor érthetjük meg, hogy milyen sokat jelent ez a kívánság, ha arra gondolunk, hogy annak a világnak, az emberei, a nomádjai, rengeteg veszedelemnek voltak kiszolgáltatva. Bármelyik pillanatban, bárhonnan rájuk törhetett valamiféle veszedelem. Valamilyen ellenség támadhatott rájuk. Gondoljuk el, hogy közel, távol lehet, hogy nem volt hozzájuk senki. Hogyha egy idős férfi volt jelen mondjuk csak a család életében, és megjelent egy rabló banda, azok átmehettek egy egész családon, egy egész közösségen. Bárminek ki voltak téve az emberek. Folyamatosan figyelni kellett. Akkor még nem úgy, mint ma, nagyon sok vadállat élt azon a térségben, oroszlán, elefánt, víziló, krokodil, aligátorok, nagyon sokféle veszedelemnek voltak kitéve az emberek. Vagy bármiféle elemi kárnak. Azt is látjuk a Bibliából, hogy nagyon féltek az emberek a víztől, a mélységtől, ami elnyel. A Bibliában nagyon sokszor a halál szimbóluma is. Nem véletlenül, hogy Jézus a vízen jár. Kimondhatatlan jelentősége volt annak, hogy legalább időnként az ember olyan állapotba került, hogy nem kellett mindig jobbra vagy balra, előre-hátra figyelnie, hanem végre biztonságban, védettségben érezhette magát. Ahol nem kellett tartania valamiféle támadástól. És kimondhatatlan jelentősége volt annak, hogy nem kellett folyamatosan feszültségben lennie. És számíthatott esetleg társakra vagy barátokra, akiket segítségül tudott hívni, akikre számíthatott, akik esetleg még áldozatot is tudtak vállalni a segítség érdekében. Ez sokszor magát az életet is jelenthette ezekben a közösségekben. Van is a békességnek, a salomnak egy ilyen jelentése. Olyan közeg, amiben élet lehetősége van az embernek. Egyszerűen szokták ezt szemléltetni, a halnak a vízben van a salómja, a békessége, nem a parton vagy az acskóban. Mert ott pusztulásra van ítélve. Az embernek is ott van békessége, ahol élni tud. Mégpedig nem csak vegetálni, kínlódni, hanem kibontakozni, és egyre teljesebb életre eljutni. Ezt a békességet, ezt az élet lehetőséget, ezt a biztonságot, ezt a közeget veszítette el az ember, amikor elszakadt az Istentől való kapcsolattól. Amikor függetlenítette magát tőle, akkor az élet forrásától szakadt meg, az élet forrásától szakadt meg a kapcsolata. És abban a pillanatban megtelt a szíve félelemmel. Az első ember már fél, miután elszakadt az Istentől. És a mai napig meggyötör minket az, hogy félünk a holnaptól, a betegségektől, a haláltól, esetleg a háborútól. Naponta félnek az emberek a kudarctól. Félünk egymástól, mert nem megbízható a másik ember, a másik barát. Nem bajtársat látunk egymásban, hanem ellenséget. Vagy legalábbis vetélytársat, akitől sokszor tartanunk kell. Nem érzi magát biztonságban az ember. A békesség hiány pedig arat a békétlenség, arat a zűrzavar, és arat a halál. Egy kis statisztikát néztem, bár tegnap hallottuk, hogy a szóban elmondott statisztikák 64%-a hibás, vagy téves, de azért mégiscsak megpróbálkozom vele. Naponta 25 000 ember hal éhen. Ha ezt percekre lebontjuk, 17 ember percenként. A magyar rendőrség állítása szerint percenként jut a rendőrség tudomására egy bűncselekmény. És ami nem jut a tudomására, az mennyi lehet még? Kár ezt a statisztikát folytatnunk, kibontanunk világszintre. De mondhatjuk azt, hogy folyik a háború a parlamentben. Folyik a háború a gyerekszobában. Folyik a hálószobában. Folyik az alvilágban, és folyik sok embernek a szívében is. Nincs békességünk, mióta elszakadtunk az Istentől. Ebbe a világba kiáltotta bele Jézus, és mondta a benne hívőknek, az én békességemet adom nektek. De nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is féljen. Mi a különbség a között, a békesség között, amit a világ ad, és amit Jézus kínál az ő követőinek? Az, hogy a világ nyugtatókat ad, Jézus pedig békességet ad. És e között pontosan az a különbség, amit így szoktunk szemléltetni, hogy ég és föld. És e között pontosan az a különbség, hogy az egyikből halál van, az egyikből pánik van, a másikból nyugalom és élet árad. A világ sokszor szólamokat mond. Más is kibírta ezt már, drágám. Az idő majd begyógyítja a sebedet. Ne gondolj rá! De hogyan lehet ilyet mondani? Pontosan abban kéne segíteni, hogy miközben állandóan rá gondol, hogy tudja elviselni, vagy feldolgozni azt, ami vele van. A világ a legtöbbször ilyen és ehhez fajta szólamokat mond. Isten szent lelke pedig igét juttat az eszünkbe. Igét ad az ember szívébe. Helyén mondott igét, amiből erő árad, ami ül, ami válasz a kérdéseinkre. És lehet, hogy közben sok kérdésünk nyitva marad. De csak mondjam az Istennek a kérdéseimet. És ha sok mindent nem is értek, akkor is békesség lesz a szívemben. Mert a világ próbál valamit kínálni számunkra, és adni valamit, Jézus Krisztus viszont önmagát adta nekünk, adja értünk. Nem véletlenül írja Pál ezt. Ő a mi békességünk. Az a békesség, amit ő kínál, az tulajdonképpen egy személy. Úgy hívják, hogy Jézus Krisztus. Önmagát kínálja, és akinek vele egészen személyes közössége van, annak lesz csak békessége. A veszteségek, a megalázottságok, a csalódások közepette is. Itt a következő fejezetben, János evangéliumában fejti ki részletesen Jézus, hogy én ti bennetek, ti pedig én bennem. Ez az elrejtettség, a Krisztusban való elrejtettség, amiben az ezer veszélynek kitett ember biztonságban érezheti magát. Amikor a folyamatosan félelemben, hogy bármikor rám törhet valami vész, vadállat, pusztítás vagy ember, ott is békessége az embernek. Mégis biztonságban érezheti magát. Ez az a meghitt barátság, az a megbízható szövetség, amire a régi Salom, meg az új szövetségi Eiréné békessége utal. Mikor adja Jézus az ő békességét? Amikor valaki befogadja őt. Ahogy mondtuk a gyülekezetről, az a kihívottak közössége. A Krisztus mindenkit megszólít. Mindenkit kihív abból, amiben van. De erre nekünk is válaszolnunk kell. Nekünk meg be kell fogadnunk őt az életünkben. Amikor egy ember visszatalál Istenhez, akkor megkapja az ő békességét, a szó gazdag és sokszínű értelmében. Ezért nincs igazi békesség nélküle. Ézsaiás nagyon keményen írja ezt. Nincs békesség a hitetleneknek. A tékozló fiúnak akkor lett békessége, amikor hazament és kimondta, atyám, vétkeztem ellened és az ég ellen. Nem vagyok méltó, hogy visszafogadj, de ha lehet, szeretnék itthon maradni. Az apja meg azt mondta, ez az én fiam. Itt lett a tékozló fiúnak békessége. Miért? Mert olyan közegben élhetett tovább, olyan közegbe került, ahol valóban lehetett élni. A disznókkal csak vegetálni lehetett, ott csak pusztulni lehetett. Az éhhalál szélére lehetett kerülni. Otthon, az atyával élni lehetett. Kibontakozhatott. Egyre gazdagabb életre juthatott. És volt egy olyan személyes kapcsolata, meghitt szövetsége, amely biztonságot jelentett neki. Az Isten ilyen szövetséget kínál a benne hívőknek. És azután, hogy felkínálja ezt a szövetséget, emberi közösségek berendez minket. Olyanok közé, akiket megszólított, és ezek a gyülekezetek, akiket kihívott valamiből, hogy egymás támogatói legyünk, hogy egymás terhét hordozzuk, amik elviselhetetlenek. Ott is a Galata levélben, amikor azt mondja Pál apostol, hogy egymás terhét hordozzuk, akkor azt a szót használja, ami a hajó terhet jelenti. Olyan teher, ami egyszerűen elviselhetetlenül nagy egyedül, ami elhordozhatatlan. És arra hív, hogy egymás terhét hordozzuk. Akinek ilyen személyes közössége van az élő Istennek, Istennel, annak van igazán békessége. Az evangélium, az örömhír pontosan az, hogy Isten Jézus Krisztus kereszthalálakor megbékélt velünk. Béküljünk hát meg mi is vele. Pál apostol valósággal kérleli a korintusiakat. Mintha Isten kérne mi általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette érettünk. Hogy mi Isten igazsága legyünk ő általa. Nem kell most már félni az Istentől. Nem ellenség, nem ítélő bíró. Végre hajtotta az ítéletet az ő fián, a Golgotán. A szerető atyaként fordul hozzánk a Krisztusban. Gyertek az atyához, és akkor békességetek lesz, mondja Pál a gyülekezetnek. Ez nem magától történik. Isten azt várja, hogy bennünk tudatos döntés szülessen, hogy szövetséget kössünk vele. És ő kínálja ez a szövetséget. Hinni azt jelenti, hogy örömmel elfogadom ezt a szövetséget. És attól kezdve, mint az ő szövetséges társa élek vele. Számíthatok rá. Ez a békesség olyan forrás, ami soha nem apad ki, még a legasszályosabb időszakban sem, amiből mindig újra meríthet az ember. A kérdés az, hogy beérjük-e nyugtatókkal, a világ adta nyugtatókkal, most nem a gyógyszer értelmében gondolom, vagy kell nekünk a békesség. És ez a Jézusban kapott békességünket, amit személyesen nekünk kínál, azt vigyük el a gyülekezetünkbe. És úgy gondolom, hogy azért kapcsolódik ez a békesség a gyülekezethez, mivel akkor lesz egy gyülekezetben békesség, hogy mondtuk, hogy ott Isten a feje, a Krisztus a feje, de ha mi személyesen megkapjuk ezt a békességet, ha meghalljuk ezt a kihívást, akkor ezt vigyük be a gyülekezetbe, hogy ott is hirdessük ezt a békességet. És végezetül szeretnék felolvasni egy verset, ami Reményik Sándor tollában fogant meg, és az a címe, hogy békesség Istentől. Nincs nyugalom. Nincs nyugalom a szív, amíg ver, mindörökre nyugtalan. De mindöröké nyughatatlanul Istentől mégis békessége van. Nyugalma nincs, de békessége van. Békesség Istentől. Nincs nyugalom, nincs nyugalom. Vihar, örök hullámzás a víz felszíne. De lent a mélyben háborítatlanul pihen a tenger és az ember szíve. Hadd hullámozzék a víz felszíne. Békesség Istentől. Nincs nyugalom, nincs nyugalom. És ez a nyugtalanság, mint a járvány ragad. Te sugarazz szét békességedet, és szóval, kézfogással másnak add. Az Isten békessége is ragad. Békesség Istentől. Reggel mond, délben mond, és este mond. A feltámadott első szép szavát, és ragyogóbbá lesz a reggeled, és csillaghímesebb az éjszakád, és békességesebb az éjszakád. Békesség Istentől. Békesség Istentől. Mi így köszönjünk, hogy köszöntésünkben lélek legyen. Vihartépet fák ágainkon mégis. Vad galamb búg és békesség terem. Békesség. Köszöntésünk ez legyen. Békesség Istentől. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, köszönjük neked azt, hogy te hívsz minket. Te mindannyiunknak elkészítetted a szabadulást. Köszönjük azt, hogy nem hagysz minket egyedül, hogy te mindig ott vagy jelen a mi életünkben. És köszönöm azt, hogy társakat adsz ehhez, gyülekezeteket adsz ahhoz, hogy ne legyünk egyedül, hogy tudjunk segítséget kapni testvérek által. Add Uram, hogy az a békesség, amelyet Jézus Krisztusban adsz nekünk, az megfogadjon a mi életünkben. És a mi életünkből ne maradjon csak bezárva, elfolytva, hanem tudjon kiáradni a közösségeinkbe, a kapcsolatainkba, a gyülekezeteinkbe. Hogy ott is megtapasztaljuk, átéljük azt, hogy milyen csodálatos közösen, egységben téged dicsőíteni. A te nevedet dicsérni. Azért a sok jó téteményért, amelyet kínálsz nekünk. És ha lehet, hogy egyszer nem érezzük a jó téteményeidet, akkor is önmagadért tudjunk szeretni. Amen.
Azt az énekes tűvényeket énekeljük, hogy bár szétszakadva él az egyház, Jézusban mégis egy lehet.
Jesus, 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 Jes
Hálásak lehetünk Istennek a mai tanításért is, az üzenetért, nagyon alapos, szerteágazó volt, és közben úgy eszembe jutott, Bencének volt egy ilyen mondata, hogy ugye, ha Jézust befogadjuk, akkor megkapjuk a békességet. És eszembe jutott az a kép, amikor a nyitó játékban álltak itt a testvérek körbe, és az egyik kérdés az volt, hogy ki az, aki úgy nagyon szoros az Úrral való kapcsolata, meg akinek úgy kevésbé, és ugye itt ez a nagy kupac itt volt. Aztán annál a kérdésnél, hogy úgy megvan nagyon a békesség, akkor úgy kisebb lett ez a csoport. Tehát, hogy annak ellenére, hogy igaz az, hogyha befogadom Jézust, megvan a békesség, de ez nem azt jelenti, hogy megtért emberek a békességet valóban mindig átélik. Mi lehet ennek az oka? Ez is elhangzott az elmúlt valamelyik szolgálatban, hogy mennyit hazudunk az énekekben például. Milyen fantasztikus dolgokról énekelünk, hogy te vagy az én uram, meg engedelmeskedem, meg minden. Hát konkrét helyzetekben. Nem csak azt jelenti, hogy Jézus az én uram, meg befogadtam őt, hogy adott esetben egy bizonyságtételben ezt el tudom mondani, hanem hogy abban a konkrét helyzetben úgy cselekszem, amiből azt tükröződik, hogy Jézus dirigál. Ő mondja meg, hogy mi legyen. Sokszor nem. Annak ellenére, hogy az, hogy befogadtam, az valódi volt, de mégis itt most ez a helyzet, mintha kizárnám őt ebből, mert visszavenném az irányítást. Szóval nagyon, nagyon húsba vágó kérdések, azt gondolom, és lesz miről beszélgetni a csoportokban. A tegnapi csoportokban menjen majd mindenki, 11 órakor szeretnénk a csoport beszélgetést kezdeni. Néhány dologra szeretném a testvérek figyelmét felhívni. Itt van az ima doboz, mellette vannak kis papírcetlik és egy ceruza. Ha valakinek konkrét ima kérése van, amit szeretne, hogy a záróisten tiszteleten imádságba foglaljuk név nélkül, akkor ez írja rá, csütörtök estig lehet ebbe a dobozba beletenni az ima kéréseket. Most 11-től lesz a csoportos beszélgetés, 12:30 lesz az ebéd, és az ebéd utáni programunk az most rendhagyó, ez ugye a középső napunk, ilyenkor mindig nem délután van bizonyságtétel vagy előadás, hanem szabadabb, lehet túrázni egyet föl a kilátóig. Ha valaki szeretne fölmenni, akkor fölmehet egész a kilátóig. Ha valaki csak egy darabig megy, nagyon könnyű visszatalálni ugyanazon az úton, akkor elindulhat, és amíg bírja, megy, utána visszasétál. Ez az egyik opció, majd délután mondjuk, hogy mikor indul a Bence vezetésével ez a csapat. A másik lehetőség az pedig az, hogy Lillával itt a hangszernél lehet énekelni, ének kívánságok alapján. Ha valakinek ehhez van kedve, akkor ide csatlakozhat, ha pedig valaki pihenni szeretne, elvonulni, elcsendesedni, imádkozni, akkor ez a délután ez erre is lehetőséget kínál. És aztán majd 6 órakor pedig a vacsora és az esti evangelizáció. Most nem a Deák László fog szolgálni, hanem egy új lelkészt várunk, Ferenczi Erzsébet lelkésznőt, ő fogja majd Jónás könyvéből a 3. és a 4. fejezetet ma és holnap elénk hozni. No, akkor így legyen áldás. A további, akkor 11 órakor akkor a csoportoknál jelentkezzen mindenki.
Köszönöm szépen!
Nagyon jó volt. Most még.